Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Ennek úr, milyen politikai kockázatát látja annak, amikor egy válságkezelő kormányt támadnak? A válságkezelés tud belőleg általában népszerű szokott lenni. Szóval miért nem támadja jobban, vagy kevésbé?
Nem azt szerint támadom, hogy visszatérve a beszélgetésünk első felére, hogy valamilyen kommunikációs vagy taktikai szempontokból mi, ami kifizetődő. Van a DK-nak egy erős meggyőződése. Miről a kérdésről rendkívüli elnökségi üléseket tartottunk nyár közepén is, összeszedtük az embereinket. Mi azt gondoljuk, hogy nekünk van igazunk. És miután itt nem arról vitatkozunk, hogy egy picit emeljünk az adókon, vagy ne emeljünk az adókon. Átalakítsuk-e a családtámogatási rendszer, vagy ne alakítsuk. Hát abban egyébként sokfajta ilyen típusú megfontolásnak lehet helye és szerepe. Számomra ebben a kérdésben ilyen megfontolásnak nincsen helye és szerep, azt kell önök mondjam.
És az a tapasztalat, hogy úgy tűnik, hogy most már az MSZP-ben nagyjából fej-fej mellett vannak, bár a legutolsó mérések szerint csak a Fidesz tudott erősödni a menekült válság alatt. Ebből milyen következtetést volna?
Nézzem, egy évvel ezelőtt az MSZP és mi közöttünk egy a négyhez volt a támogatás aránya az MSZP javára. Ma egy és másfél között vagyunk.
Ez egy jelentős változás.
Egy jelentős változás, és trendszerű a változás. Dacára annak, hogy szegény pártként nem tudunk megrendelni kutatásokat, ezért most éppen ezekben a napokban kérdeznek meg védetlenszerűen utcán mi aktivistáink embereket, ők nem tudják, hogy ők aktivisták, egyetlen egy kérdést tesznek föl őszintén szóval, hogy tudja-e, hogy Gyurcsány Ferenc melyik pártnak az elnöke? Hát van egy kérdést. Engem is nagyon meglep, be kell önnek valljam, hogy 50% alatt van, akik azt mondják, hogy ez a DK-nak az elnöke, nem az MSZP-nek az elnöke. Amit én ma csinálok, amit ér felünkön, az még azok körében is, akinek ez szimpatikus, amit én nyilván a pártom nevében képviselek, azt még mindig nem a DK javára írják nagyon sokszor, mert nem tudják, hogy a Gyurcsányt a DK-val kell azonosítani. Majd végig kell gondolni, hogy amikor mit kell nekem csinálni, hogy meg tudjuk tanítani a választókat közösen. Hogy
hát ez nem lehet, hogy ez egy mérési hiba?
Hát nézze, 5000 embert kérdeznek meg véletlenszerűen. 5000 embert. Az lehet, hogy a vége, ha 45%-ot mérünk, akkor nem 45%, hanem 40 vagy 50, de arra engem figyelmeztet, hogy talán annál azért is, mert hogy valóban a mi oldalunkon nagyon sok karakteres politikus nincsen most ebben a pillanatban. Nem tudják eldönteni az emberek, hogy ez ennek vagy annak a pártnak az elnöke, hanem a baloldali párt elnöke, és hát abból kettőt ismernek leginkább, az MSZP-t és a DK-t, és hát nagyon vegyesen emlegetik őket. Erre majd nyilván, akik értenek hozzá, adnak valamilyen tanácsot, hogy hogyan kell nekünk válaszolni. De én tényleg azt gondolom, hogy egy kormánnyal szemben egyébként pedig karakteresen kell politizálni. Én azok közé tartozom, aki felszólalt a parlamentben úgy is, hogy azt mondta, hogy ebben a helyzetben, ha már itt tartunk, igaza van a kormánynak, és például adót kell emelni. Nekem volt ilyen hozzászólásom. Azért sem dicsérik meg az embert, tehát nyugodtan higgy el. Soha egyetlen egyszer nem mondták azt, sem kormány oldalon, sem ellenzéki oldalon, hogy ez egy nagyszerű magatartás. De nem azért mondom ezt, hogy megdicsérjenek, csak én már tudom, annál már többet tudok én a politikából, hogy nem ezt szerint válogatom a véleményemet, hogy kinek mi tetszik, hanem hogy mit tartok helyesnek, mi a meggyőződésem, mi a DK-nak az álláspontja.
Ahhoz az elemzői véleményhez mit szól, hogy a DK és az ön menekültügyben is kifejtett eléggé érthető politikája megint oda vezet, hogy a baloldalon Gyurcsány Ferenc marad, Gyurcsány Ferencből lehet választani a következő választásokon, és elnézést, de ez több elemző szerint ugyanaz, mint ami volt, és ugyanide is fog vezetni.
A demokratikus politikának van nagyon sok árnyoldala, de mindenképpen van egy erénye. Az, hogy politikust azt nem csinálják, hanem a politikus lesz. Szabad a pálya. Hogyan szabad a pálya Schiffer Andrásnak is, hogy nagy politikussá nője ki magát. Kívánom neki. Szabad a pálya Tóbiás Józsefnek is. Nője ki magát nagy politikusnak. Szabad a pálya Szigetvári Viktornak is. Nem folytatom a dolgot. Tegye mindenki a dolgát. Nem a kollégáim igényéhez, az elemzők számomra sokszor nem is pontosan érthető megfontolásához igazítom, hogy mi mit és hogyan csinálunk, hanem ahhoz, hogy mit tartok én helyesnek a DK nevében. Nem spekulálok arra, ilyen természetügyekben végképpen nem, hogy sokszor elmondom, hogy hoz vagy visz szavazatot, és soha annyi nemzetközi interjút nem adtam még miniszterelnökként sem, mint az elmúlt 3 hétben. Soha. És akkor megkérdezték, hogy mi lesz ennek a következménye. Ugyanazt mondtam nekik is, higgye el, mint önnek részint, hogy azt hiszem, hogy ezzel többséget nem lehet szerezni, amit én képviselek, és azt sem tudom őszintén szóval megmondani, hogy nagyon rövid távon ez hoz vagy visz. Nem tudom. Látom a saját tagjaimon is, egyiken másikon, hogy hát szeretné elfogadni a mi álláspontunkat, de tele van félelemmel, arra biztatom, hogy ne féljél, ne féljél. Szerezzél tapasztalatot, és meg fogod látni az egyik legfantasztikusabb élmény életedben, amit veled történt.
De a helyzetet, azt, amit a legutóbbi választási rendszer kialakított, az összefogás kényszerét, azt nem fogják tudni megváltoztatni. Magyarán arra nincs is esélyük, hogy egy más képletben menjenek neki a következő választásoknak. Ezen gondolkozik? Vagy ez olyan dolog, ami lesz adottság?
Adottságnak gondolom, persze. Hát én nem számolok azzal, hogy a következő választások előtt az a választási szabályozás ez változna. Nincsenek szerintem realitása, vagy ha vannak olyan picik, hogy nem érdemes vele foglalkozni. Én tehát az együttműködés kényszerét nagynak gondolom, azt természetesnek a politikai ciklusok természetétről valamennyire tapasztalatot szerezve, hogy a ciklus első felében egy ilyen szituációban mindenki építi a saját politikai közösségét, hátterét, kapcsolatait, pártját, én a DK-t, hogy ilyenkor van korlátlott versengés is. Persze külön vigyázni kell egymásra, mert ott van a fejemben valahol, hogy egyszer együtt kell működni, és a ciklus második felében pedig el kell kezdeni kiépíteni a formális együttműködés konkrét kereteit, de hát még nem vagyunk a ciklus felénél sem.
De akkor megint ugyanarra számít, mint eddig volt, hogy önt teszik a plakátokra, hogy öntől kell félni, és ezzel el is dől a választás? Vagy eltelt annyi idő, hogy ez már nem fog
Én ezt nem tudom. Nem tudom, de magamat ismételgetve azt tudom önnek mondani, hogy ezt az oldalt, mikor eljutunk majd a hídig, akkor majd olyan embernek kell átvezetni a hídon, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy a hivatalban lévő miniszterelnök kihívója kéne győzzön. Ma nem tudjuk megmondani, hogy ki ez az ember. Ha nekem ma lenne 2 millió szavazóm, nincs, akkor nem félnék ettől a kihívástól, akkor egyszerű lenne a képlet. Van-e ambícióm, vagy nincs? Csak ezt kéne eldönteni. Ma a DK-nak nagyjából 10%-nyi szavazója van. Ez ahhoz képest, ahol voltunk 4 évvel ezelőtt, fantasztikus dolog, és azt gondolom lesz ebből majd 15-18 is. Sok a körömére, mások bánatára, de hát ilyen az élet. Szerintem nem szabad belemenni ezen a ponton, és amennyire én majd meg tudom teregetni a beszélgetést, önnek sem fogom megengedni, hogy elkezdjünk újra erről beszélgetni. Ez tökletez bennünket, ez a kormányban már hajtja a vizet, hogy elkezdődik egy idő előtti latolgatás arról, hogy ki fogja vezetni ezt az oldalt.
De az ambíciójára azért rákérdeztetek. 15-18-nál azt fogja mondani, hogy meghozta az ambíciót?
Az ambícióról nem tudok beszámolni önnek, mert nem ismer ennek a lélektanát, hogy hogyan jön ambíció és hogyan megy. Azért élek békében és nyugalomban is tudok önnel úgy beszélgetni, mint hogy nem lennettünk mikrofon és egy pohár bor mellett beszélgetnénk, mert azon nagyon kevesek között vagyok, azt hiszem, a magyar politikában, aki egy párt vezetőjeként, a DK vezetőjeként azt mondja önnek, amit személyesen is gondol, és nincsen közötte érdemi távolság. És most azt tudom mondani, hogy hála Istennek ma nem azzal kellek minden nap, és nem azzal fekszem, hogy velem elbánt a világ, és mértelemnek kell lennem, és ez nagyjából egybeesik azzal, ha lenne ilyen ambícióm, akkor ma ez egy kielégített, hetetlen ambíció lenne, akkor feszültség lenne bennem. Így nincsen bennem feszültség. Így pokoli könnyű politikát csinálni, és szerintem érzik a választók azt a fajta természetességet, ami ebből a politizálásból és a DK-ból most árad.
Tud politikát csinálni most, vagy mindent visz a menekült válság témája?
Mindent visz. De ezt tudomásul kell venni. Amikor időnként naponta próbálkozunk más témáknak a megjelenítésével, mert hogy dolgozik a párt, és a sajtótájékoztatók mellett napi egy-két közlemény üzemszerűen kijön a pártból, hát látjuk, hogy azon túl, hogy az MT ezeket közli, a szélesebb nyilvánosságot már nem éri el, ha nem értik félre a hallgatók, azt mondanám, egy picit olyan, mintha egymás szórakoztatnánk ezzel, mármint, hogy a pártok szakpolitikusai a többi pártok szakpolitikusát, mert ők látják azért ezeket a híreket, hogy ők dolgoznak, meg az újságírókat, hogy látják, hogy van más is ott, nem csak ez. De hát nézze, mi általában nem találkozunk a választók nagy tömegével, csak önökön keresztül, a médián keresztül, ami önöknek izgalmas, az ural mindent, és önöknek is ez izgalmas. A beszélgetésünk első felében, sőt, mostanáig lényegében csak menekült ügy és hatásról tudtunk beszélni. Hiába mondanám el önnek, hogy én azt gondolom például, hogy az egyetemekre be kell engedni lényegében minden legalább közepes eredménnyel érettségizett fiatalt az első évre tandíj nélkül, kinyitni az egyetemeket, nagyjából az osztrák modell, első évet meg kell hagyni, hogy mindenki bizonyítsa, hogy mire képes, ott nagyon megrostálni őket, és onnan kezdődjön egy új rendszer. Ebből nem tudok önnel hírt csinálni, mert a véletlen maga ebből csinál egy kétmondatos hírt, hogy ezt mondtam ma én, ez kétszer el fog hangzani, és kutyát nem fog érdekelni, mert hát nem vagyunk még annak a helyzetek a közelében, hogy ebből realitás lehessen.
Ezeket jegelik, és előveszik később, vagy ami most nem jött elő, az már nem is fog?
Nem, nálunk ez tervezettebben megy, miután mi mindig előrehozott választás lehetőségéről, szükségességéről beszéltünk, ezért mi előrehoztuk az új program megalkotásának a folyamatát. A mai tudásunk szerint 16 februárjában a DK kongresszusa új programot fogad el. Nagyon széles spektrum egészségügyi oktatáson keresztül, földügytől külpolitikáig. Onnantól elkezdődik majd egy szélesebb vita, de pontosan tudjuk, hogy ez igazából akkor élesedik, és akkor kell majd eldönteni, hogy mi az az 5-6 ügy, amit megpróbálunk majd megismertetni a választóval, amikor kézzelfogható közelségbe fog kerülni a választás, és akkor kell majd dönteni, hogy abban a pillanatban a nagyon-nagyon sok ügy, sok száz javaslat közül melyik az az 5-6, amelyik majd megpróbál karaktert formálni a választásra a pártnak.
Nagyon átírja egy párt programját az a válság, a menekült válság, amiben most vagyunk?
Nem, nem.
Nem ért ezzel azzal egyet, hogy ez meghatározhatja a 18-as választásokat is, hogy itt ki hogyan szerepel?
Azt nem tudom. Tehát nekem ez két különböző kérdés. Attól még az egészségügyben nem fogok más gondolni, hogy menekült válság van. Tehát most a programról beszélünk, nem kommunikációról beszélünk. A programot nem fogja nagyon átírni, azt hiszem. Magyarországra közvetlenül szakpolitikai kérdésében például jóléti ellátás színvonalát nem tudja befolyásolni azt sem, hogyha végül 3000 menekült nálunk marad, mert ezek a realitások egyáltalán. Tehát ezt a részét nem írja át. A második kérdése, hogy lehet ez a meghatározó témája 2018-nak, azt tudom mondani önnek, hogy nem tudom. Mert ebben egy aszimmetrikus jelenség van. Magyarországot közvetlenül egyre kevésbé fogja érinteni ez a válság, a kerítés meg a közös határvédelem okán. Még kevésbé fognak találkozni a jelenségekkel a magyar választók, mint említett pályaudvaron, rendetlenség van, stb. Európát meg egyre súlyosabban. Hogy a magyar embereket mennyire fogja érdekelni az európai kihívás akkor, és mennyire fogja érdekelni abban az időszakban a saját életüknek a közvetlen ügyei, bajai, hogy 3 hónapot kell várni egy hasi ultrahangra, hát lehet, hogy valaki meg tudja jósolni, nem tudom megmondani.
Szokta érdekelni a magyar embereket az európai kihívás tapasztalata szerint? Hogy mit csinál Németország?
Általában a külpolitika nem. Ezért is vagyok bizonytalan abban, hogy lesz-e ennek a menekült nyomásnak, kihívásnak, válságnak, hát vérmérséklet szerint tessék fogalmazni, 18-ra belpolitikai hatása, a 18-ban van a választás. Ha holnap lenne a választás, akkor csak erről szólna. Nincs felőle kétségem, hogy mit mond a miniszterelnök, és mit mond az ő szélső jobboldali kihívója, vagy a demokratikus kihívója.
És ez el is dönteni a választást?
Eldöntheti.
Holnap lenne, eldöntheti?
Eldöntheti, abszolút.
Megnyerni a kormány?
Azt hiszem, holnap Semmel? Lenne? Inkább igen, mint nem.
Nagyon, vagy kevésbé?
Nem tudom. Nem tudom. Vettem én át úgy választási kampányt 2002-ben, hogy 10%-kal le voltunk maradva az akkori kormánypártól, és fél évvel később győztünk. Nem tudom önnek megmondani. Vettem át úgy kormányzást, hogy 15 ponttal voltunk maradva. És majdnem végig hátrányban voltunk, és a végén nyertünk. Azt érzékelem, hogy az, amit a kormány képvisel, az nagyon sokak számára ma könnyebben elfogadható, mint amit én képviselek ebben a kérdésben. Itt a kormány egyébként velem van igazából versenyben, meg a DK-val van versenyben, mert mi oldalunkon másnak a hangja érdemben nem hallatszik, a Jobbik hangja sem hallatszik, mára már úgy látom, mert megvalósított a Jobbik politikáját a kormány. Ez a tragédia.
Sokoró ügy. Nem volt túlzás egy elsőfokú ítélet után lényegében megfenyegetni egy egész igazságszolgáltatási rendszert, ráadásul egy olyat, amelyik más ügyekben nem hozza a kormánypárt megfogalmazott vagy meg nem fogalmazott elvárásait.
Ezért aztán, miután itt a szöveget én saját magam írtam saját magamnak, ezért kényesen vigyáztam arra, hogy a szövegem azt tartom, hogy az igazságügyi rendszer egy része.
Akkor a fél igazságszolgáltatást.
Én még csak azt sem mondom. A politikailag egyébként nagy hangsúlyt kapó ügyekben eddig a vád eredményessége az ügyészségnek 10% alatt volt, azaz 10 elindított ügyből, amit már elvittek a vádig, mert ezreket el sem tudtak odáig vinni, egyben osztott a bíróság a ügyészség álláspontját. Azaz a bíróság rendszer egészére, ez nem mondható el? Az, ami történt Szolnokon a múlt héten, az vérlázító. És ha egy vérlázító ügy van, akkor azt kell mondani, hogy igen, én felsoroltam a konkrét neveket ebben az ügyben, épp azért, hogy legyen világos. Én erről az ügyről beszélek. Nézze, azon túl, hogy az önkény igazságügyi rendszerével eleve komoly bajom van, nem a jogállami igazságügyi rendszere, kettő. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmány ellenes volt megsérteni a vádlottak jogát a saját bírójukhoz, és engedni, hogy bírót nevezzenek ki. És ez így nagyon helyes, sok száz éves jogelv. Három, hogy azt a legkisebb elemet mondjam ebben a témában. Mi a vita tárgya? Mennyit ért a földcsere? Volt az ügyészségnek egy értékbecslése? Volt a vádlottaknak egy értékbecslése? Mit csinál ilyenkor egy átlagos bíróság? Mondom azoknak is, akik nem jogvégzettek. Kiküld egy harmadikat a bíróság értékbecsülőjét, hogy nézzem meg a kettő között, mire van hatalmas különbség. Megtette ezt a bíróság? Nem tette meg.
De itt eljárási kérdésekről vitatkozunk, ön pedig miniszterelnök. Mondhat egy volt miniszterelnök ilyeneket egy bírósági rendszerről, anélkül, hogy azt kockáztatná, hogy megingatja az egész rendszerbe vetett bizalmat? Elsőfokú ítéletről van szó.
Az elsőfokú ítélet törvényellenes, tisztességtelen, koncepciós jellegű volt.
Lebezni fognak ellene. Nyilvánvaló.
Mert tisztességtelen, törvénytelen és koncepciós jellegű. Itt nem picike szakmahibáról van szó, az eljárás egésze mélyen politikai indítatású, magam sem értem egyébként, hogyan szolgálhatja ki akár csak egyetlen egy bíróság ezt a fajta tisztességtelen politikai motiváltságú szándékot. Nem lehet politikai ellenfelekkel ilyen módon leszámolni. Az egész elszámoltatás logikája hibás. A politika által vezérelt, a politikai ellenfeleket célzó elszámoltatás teszi leginkább tökre az igazságszolgáltatást, nem az, hogy én azt állapítom meg megalapozottan, hogy ez egy törvénytelen koncepciós eljárás volt.
Felmentő ítéleteket nem kommentálta. Azzal, hogy a...
De hogy nem, csak a napból nem lett hír, mert nincsen konfliktus. Kifejeztem a megelégedésemet. Kifejeztem azt az álláspontomat, hogy na, ugye jól megmondtuk, meghurcolták ezeket az embereket. Nézze, lehet, hogy felmentenek valakit. Tönkrement a házassága, 5 éve nem kap állást, tönkrement az egészsége. Ki adja ezeknek az embereknek vissza egyébként ezt? Nincs azzal elintézve egy dolog egyébként, hogy fölmentették őt 5 évvel később. Nincsen. Hány emberről számoljak be önnek, akinek teljesen tönkretették az életét azért, mert politikai motiváltságú, a kormány által kitüntetett főügyész által kezelt ügyekben 10-ből 9-szer elbukták ugyan a vádat, de nem baj, tönkretették azt az oldalt. Tönkretették azokat az embereket. Még nekem ezt szó nélkül hagynom. Ha egyszer lesz kormányváltás, már pedig egyszer lesz. A. Ezeket az aktákat ki fogjuk nyitni. 2. Ezeket az eljárásokat le fogjuk folytatni. 3. Meg fogjuk állapítani, hogy kik voltak a felelősek, azokat felelősségre fogjuk vonni, az ártatlan meghúzoltakat pedig kárpótolni fogjuk, morális és anyagi értelemmel egyaránt.
Ezt vegye mindenki nyugodtan fenyegetésnek?
Nem, vegye mindenki nyugodtan programnak. Tudja, hogy mi fog történni. Ez nem fenyegetés. Az vegye a fenyegetésnek, aki bűnösnek érzi magát, aki nem, az örüljön neki, hogy majd később megállapítják még egyszer róluk, hogy szabályszerűen és törvényesen jártak el.
Altusz ügyben van-e valami előrelépés, mert a híreket én böngészgetem, de egyelőre nem találtam semmit, mint hogy ez megállt volna. Kapott valamilyen papírt, értesítést?
Nem hallottam róla, be kell valljam. Be kell valljam. Most a fiamnak a dolga, olyan a legkisebb fiamnak a dolga jobban kitöltik a családi beszélgetés egy részét, mint korábban, és elvonja nyilván más témáktól is a figyelmet, de azt hiszem tudnék róla, hogyha ebben bármilyen új fejlemény lenne. A kormány sokáig erőlködött, tematizálta vele a közvéleményt egy pár hétig, aztán egyelőre úgy látom, hogy erősen vesztésre áll.
Más megrendelésük Európai Uniótól, vagy vannak bármelyik szervezetétől?
Nem, ezek úgy vannak, itt megrendelések nincsenek, csak hogy pontosítsam a dolgot. Nagy nemzetközi pályázatok vannak folyamatosan, ezek nyílt pályázatok.
De ezekre indulnak?
Ezekre folyamatosan indulunk. Ma délután például 2 pályázat leadási határideje jár le. Délután 5 órakor, ezt tudom, mert kérdeztem a feleségemet, hogy mikor fog hazérkezni, kinek kell átvenni a Marcit, és én azért jöttem önhöz ilyenkor, hogy én tudjak este gyerekkel foglalkozni. És hogy ki nyer ebben, és ki nem, azt őszintén szólva nagyon nehéz előre megjósulni, megbecsülni.
Mondta az előbb, hogy a médián keresztül tudnak eljutni a választóikhoz. Nincs már az a nagy országjárási tempó, reform?
Hát talán jövő héten kezdem, vagy 2 hét múlva, most nem tudom önnek megmondani. Most egy héten 2-szer megyek. Hétfőn és szerdán. Kedden parlamentben határozathozatali nap van, akkor azt érdemes tisztán tartani. Tehát van, és indulunk újra. Nincs ebben változás a mi életünkben, sem nálam, sem a kollégáimnál. Nem csak választási kampányba kell menni, azt gondolom. De hát persze, ezeket az ügyeket is leveszi a napirendről. A korábban tárgyalt menekült ügy.
Le van fedve az ország DK-val? Most hogy érzi?
Hát ott vagyunk mind a 106 választókerületben, ott vagyunk nagyjából 1100-1200 településen, ami nagyon sok, és 12 000 pártagunk lehet, akik mivel új pártról van szó, valóságos pártagok, nem itt maradtak fel a nyilvántartásban, sőt, én azt önnek meg tudnám mondani egészen pontosan, hogy melyik az a pártagunk, aki akár csak egy hónapos párttagdíj fizetéssel van elmaradva olyan fejlett,
mint 12 000-ből tudja?
Mint a 12 000-ből, nem fejből.
Ja.
Nem fejből, de van ennek egy külön szoftver, ami napra nézi. Ha 3 hónap múlva sem fizet, akkor automatikusan kap egy levelet, hogy ő nem fizetett, és a következő 3 hónapban tegye meg, hogyha még 3 hónapig nem fizet, akkor automatikusan állunk átsorolják aktivistába. És ezt én minden nap meg tudom mondani, hogy hány tagom van éppen azon a napon, ebben nincsen semmilyen fajta.
Mennyi a tagdíj a DK-ban?
1000 forint egy hónap.
Havi 1000 forint. És ezt 3 hónapig lehet szüneteltetni?
Végül is 6. 6. hónap végén van ennek konzekvenciája. Van egy pártoló tagi kategória, ahol csak 200 forint, de ők nem szavazhattak például. Tehát részt veszhettek minden döntés előkészítésében, vitájában, de a vége nekik nincsen szavazati joguk.
Mi a pártban való belépésnek a dinamikája? Hogy emlékszik rá? Nyilván az elején valószínűleg, mivel nulláról kellett indulni, nyilván többen léptek be, de utána ez
persze. Nézd, hát 2 nagy hullám volt, kár lenne tagadni, az egyik, amit ön említett, nagyon gyorsan épült 5000-ig az első évben, utána kellett egy további 2-3 a következő 5000-re, és volt egy nagy hullám, amikor nagyjából 2 hónap alatt lett új 1000 tag a tavalyi európai parlamenti választás nagy siker után, több mint 10%-ot értünk el, nagyjából azon eredmény, mint a szocialisták, akkor volt még egy nagyobb hullám. Azóta hát ilyen heti 50-60-nal gyarapszik a párttagsága, de még mindig gyarapszik. Volt, amikor hogy valamikor valakit törölnek, átsorolnak, biztos van még olyan, hogy kilép, de még nagyon nagy a különbség a befelé áramlók és a bennünket elhagyók között.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.